Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Mai műsorunkat mementóként szántuk, 90 évvel és 2 nappal a trianoni békediktátum aláírása után. Annak ellenére, hogy sokak sokféle módon emlékeznek, érdemes műsorunkat meghallgatni, mely egy szinte a mai napig tartó történelmi utazást kínál. Szó lesz magáról a megkötött egyezményről, melyből olyan részleteket emeltünk ki, melyek alig-alig hallhatók. Ezt követően az egyházak trianonja kerül elemzésre, mert ez sajnos ritkán kerül szóba. Fényderül arra is, miként vonták meg még azt a kis nemzetiségi anyanyelvi oktatási jogot is a magyarságtól, amit a diktátum szavatolt, és majd áttekintjük valamennyi környező országban a magyar reformátusok helyzetét. Ezután egy jó példa a Budaörsi Mindszenti Iskola és a Kárpátaljai Tiszakeresztúri Iskola testvéri kapcsolata tárol föl egy riportrészlet segítségével. Szó lesz a Trianon emléktörvény preambuluma által kiváltott hatásról, mely preambulum főbűne, hogy Istent is megemlíti. Végül a sok-sok részben feltárt, részben bennünk lappangó probléma egyfajta megoldásaként a tavaly május 22-én a környező országok magyar reformátusait egyesítő Trianont valamiképpen orvosló magyar református egyház születése pillanatait idézzük fel. Mindehhez rengeteg forrásanyagot használtunk fel, például a trianoni diktátumot törvénybe iktató jogszabályt, Mikó Imre emlékirtait, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége több anyagát, Slavikovszki Beáta doktori értekezését és számtalan internetes honlapot. És hogy műsorunk hallgatható is legyen, a szöveges blokkok között stílszerűen a Révkomáromban idén konfirmált 11 ifjú ének és ima szolgálatának egy-egy kis részlete hangzik el. Most tehát mindenki dőljön hátra kényelmesen, kezdődik a történelmi utazás. Békeszerződést az első világháború lezárásaként Simonyi Szem Adám Sándor kormányának két küldötte, Dress Lázár Alfréd rendkívüli követ, és Bernárd Ágoston népjóléti miniszter írta alá 1920. június 4-én 16 óra 32 perckor a Versailles-ban található Trianon kastélyban. Ezt követően a szerződést az 1921-es évi 33-as törvénycikkel iktatták be a magyar jogrendszerbe. A szerződés tartalmazza az akkor létrejött népszövetség alapokmányát is. Ha valaki végigolvassa az egyébként szép nyelvezetű szerződést, még ha erős idegzettel is rendelkezik, elborzad, és tényleg megérti, hogy Trianon hazánk történetének egyik legnagyobb tragédiáját jelentette. Melbevágó, és talán a legismertebb a területi veszteség, hazánk területe ugyanis 282.000-ről 93.000 négyzetkilométerre csökkent, azaz egy harmadára. A lakosainak száma 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Ezen felül Magyarország valamennyi létező kintlevőségét, érdekeltségét elvesztette, megterhelő jóvátételt kellett fizetnie. A termőföld 61%-a, a faállomány 88%-a, a vasúthálózat 62%-a, a kiépített utak 64%-a, a nyersvas 83%-a, az ipartelepek 55%-a, a hitel és banki intézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába. Azóta is sugaras szerkezetű, az út- és vasút hálózatunk, mert szinte valamennyi körkörös jellegű út- és vasút áldozatul esett. Nem épülhetett ezután Magyarországon vasút egynél több simpárral. A hatalmas számokat követően engem személy szerint mélyen érintett a diktátumot készítők kis stílusége, és kimerem mondani, végtelen pétjánersége. Erre egy példa, a magyar hadifoglyok hazaszállításáról a következő szó szerinti rész rendelkezik. A hazaszállítással kapcsolatban az elindulás időpontjától kezdődőleg felmerülő összes költségeket a magyar kormány tartozik viselni. A magyar kormány köteles továbbá a 145-ös cikkben megjelölt bizottság részéről szükségesnek ítélt szállítóeszközöket, nem különben a műszaki személyzetet rendelkezésre bocsátani. Eddig az idézet. Nem tudom, valaha valaki forintosította-e a korábban felsorolt területeket, ipari létesítményeket, épületeket, közműveket, egyéb infrastruktúrát, de hogy ezeken túl a felsoroltak milliárdod részét sem kitevő összegre a pallérozott diktátumkészítők még külön figyelmet voltak képesek fordítani, ez számomra hihetetlen, és talán nem is meglepő, hogy erre a szintre már nem létezik a megfelelő magyar szó. Ez a viselkedésmód sajnos ismerős. A Biblia, Máté evangéliuma 18. részének vége felé adja elénk a gonosz szolga történetét, aki óriási ajándékot kap urától az adóssága elengedése formájában, és rögtön ezután folytogatni kezdi a neki kis összeggel tartozó szolgatását. Visszatérvén eredeti témánkhoz, a természetes személyeknek szóló jóvátétel a konkrét összegeiről, például egy bizottság dönt, melynek munkáját az alábbiak szerint szabályozták. Idézet következik. A bizottság semmiféle törvényhozáshoz, semmiféle törvénykönyvhöz, a vizsgálatra vagy az ügyvitelre vonatkozó semmiféle különleges szabályhoz sincs kötve. A bizottság állapítja meg a követelésekre vonatkozó bizonyítási szabályokat. A bizottság valamennyi tanácskozása titkos, kivéve, ha maga a bizottság egyes esetekben különleges okokból másként nem határoz. Az elcsatolt területeken az új rezsimek megbízhatatlannak tartották a korábbi, többnyire magyar nemzetiségű értelmiségi hivatalnoki réteget, és sokokat elbocsátották, nagy részük Magyarországra települt át. A gazdasági helyzetünk gyökeresen megváltozott. A gazdaság bénultsága és az alacsony termelési szint, valamint az infláció nagyfogú munkanélküliséget, a bérből és fizetésből élő rétegek életszínvonalának erős csökkenését eredményezte. 1920 környékén az emberek százezrei éltek éhezve, fázva, ruházat és lakás nélkül. Mindezt tetézte az elvesztett háború, a két forradalom és a román megszállás, ami súlyos társadalmi, politikai és gazdasági válságba sodorta az országot. Hazánk a gazdasági ereje minimális, a lakosság hangulata a letargiába fulladó volt, saját erejébe vetett hite és önbizalma szerte fosztott. Az első világháború utáni összeomlás a középkori magyar állam mohácsi katasztrófájához hasonlítható. 1920 után Magyarország független, ám Európa egyik leggyengébb és leginkább kiszolgáltatott országa lett. A trianoni békeszerződés formailag helyreállította ugyan az ország szuverenitását. Magyarország azonban az európai erőviszonyokat tekintve jelentéktelen kis állammá zsugorodott. A monarchia felbomlása után hazánk csak követeket küldhetett más államokba, és csak ilyen státusú diplomatákat fogadhatott, nagy követeket nem. A békediktátum felülvizsgálatára irányuló magyar követeléseket közvetlenül Trianon után csak egyetlen esetben sikerült békés úton érvényesíteni. Az 1921. december 14-e és a 16-a között Sopron és környékéről tartott népszavazáskor a helyiek több mint 65%-a Magyarországot választotta hazájául. Ez az esemény volt az egyetlen tartós, a nagyhatalmak egyetértésével létrejött területi revízió. A Ciano olasz és Ribbentrop német külügyminiszter közreműködésével 1938. november 2-án létrejött első bécsi döntés szerint a Felvidék és Kárpátalja déli övezete az év november 5-én visszakerült Magyarországhoz. A második bécsi döntésre 1940. augusztus 30-án került sor, szintén az említettek közreműködésével. A német és az olasz döntőbíróság ítélete alapján Magyarországhoz csatolták Észak-Erdélyt a Székelyfölddel, Nagyváraddal és Kolozsvárral. A második világháborút lezáró párizsi béke Magyarország Trianonban megállapított területét már csak 3 községgel csökkentette tovább. Az 1918-tól máig eltelt időszak során a Trianonban létrehozott államalakulatok nagy része békésen vagy véres harcok árán alkotó elemére hullott szét. Csehszlovákia a Cseh és Szlovák köztársaságra, Jugoszlávia Szlovéniára, Horvátországra, Bosznia-Hercegovinára, Kis-Jugoszláviára, Macedóniára, valamint Koszovóra. Ez utóbbi államjogi helyzete még bizonytalan. Kárpátalja ebben az időszakban 2-szer a Magyar Királysághoz, 1-1 időszakra Csehszlovákiához, illetve a Szovjetunióhoz tartozott. Jelenleg Ukrajna részét képezi. Az egyházi szervezeteket szintén felbontotta és összezavarta a trianoni béke. A Római Katolikus Egyház ősi intézményét, az esztergomi érseki főegyházmegyét 1/5 részére csonkították meg. A nyitrai, besztercebányai és szepesi egyházmegyék egészen cseh uralom alá kerültek, a rozsnyóiból töredék maradt, a kassainak is több mint fele elkerült idegen területre. Ugyanígy jártak a görög katolikus egyházmegyék. Ketté szakították, illetőleg megcsonkították a protestáns egyházkerületeket is, és nem csak az egyházi kormányzatokat zavarták meg eképpen, hanem nagy kárt tettek az egyházi javak és a közművelődési alapítványok önkényes lefoglalásával is. A rövid történelmi emlékeztető után a továbbiakban az egyházak trianonjával foglalkozunk. Házak Trianonja.
A trianoni országhatárok alapvetően új helyzetet teremtettek az 1000 éves magyar katolikus egyházkormányzat struktúrájában, bár annak alapvető szerveződési elvét nem változtatták meg. Az új politikai határok az egyházmegyék mintegy felét, szám szerint 13-at úgy érintették, hogy teljes egészükben a magyar impériumon kívülre kerültek. Ezek az esztergomi érseki tartományból Csehszlovákiába, a nyitrai, besztercebányai és szepesi latin, valamint a munkácsi görögkatolikus egyházmegye Ez utóbbi egyetlen plébániája maradt itt. A kalocsai érseki tartományból Romániába az erdélyi püspökség. Az egész Gyulafehérvár fogarasi érseki tartomány Romániához került, három parókia kivételével. Ugyancsak teljes egészében átkerült Jugoszláviába a zágrábi metropólia, összesen két érsekség és 11 püspökség. Az 1918 előtti 30 római katolikus egyházmegyéből tehát négy maradt érintetlenül. Veszprém, Székesfehérvár, Vác és Eger. Hét maradt eredeti, egy pedig és új székhelyjel, de Csonkán, Esztergom, Győr, Szombathely, Pécs, Kalocsa, Csanád, Hajdudorog és Pannonhalma. Maradt öt csonka rész székhely nélkül. Nagyvárad, Szatmár, Rozsnyó, Kassa és Eperjes. Teljesen elkerült 13 egyházmegye. 1915-ben a római katolikus egyháznak 3302 plébániája volt, és maradt belőle 1204 Trianon után. A békeszerződés fájdalmasan érintette a magyar reformátusságot is, hiszen tagjainak lélekszáma 2.765.737-ről 1.799.762-re csökkent. 35% került az utódállamokba. A 2086 anyaegyházközségből mindössze 1010 maradt meg, csak nem 52%-os csökkenés. A lelkészek száma pedig 2063-ról 1035-re apadt, 50,5%-os csökkenés. Az öt óvodából kettő maradt meg, az 1753 elemi iskolából csak 1117, a 27 gimnáziumból 18 maradt a csonka országban, míg a tanítók száma 3215-ről 2252-re csökkent. Az elcsatolt területen élő egyházrészek közül csak az erdélyi egyházkerületnek volt meg a történelmi folytonossága, a Tiszántúról leszakadt parciumi résznek a Csehszlovákiába, Jugoszláviába, Ausztriába került reformátusoknak szervezetileg is meg kellett teremteniük az új helyzethez igazodó kereteket. Ráadásul például a csehszlovák állam évekig nem is volt hajlandó elismerni a 228 ezer lelket számláló református egyházjogi státuszát, amely természetesen egyházjogilag már az anyaországi egyházhoz sem tartozhatott. Az 1923-ban elfogadott egyházi törvényeket a csehszlovák állam soha nem hagyta jóvá. A Magyarországról érkező egyházi sajtótermékek cenzúráját Csehszlovákia és Románia esetében folyamatosan panaszolják az egyházi lapok. Mindezt könnyű így elmondani, de hogy ez belülről hogyan is nézett ki, azt a romániai viszonyok bemutatásával érzékeltethetjük. A magyar egyházak sem jogilag, sem ténylegesen nem voltak a román egyházakkal egyenjogúak. A román alkotmány az ortodox és görög katolikus egyházakat román egyháznak tekintette, így románná minősítette azt a 13.351 magyar ortodoxot és 79.090 magyar görög katolikust, akiket az 1910 évi népszámlálás ott talált. Az alkotmány szerint az ortodox egyház uralkodó az államban, a görög katolikust pedig elsőbbség illeti meg a többi egyházzal szemben. Ennek gyakorlati következményeként a két román egyház minden püspöke hivatalból tagja volt a szenátusnak, a többi egyház közül csak azoknak a püspökei szenátorok, amelyeknek több mint 200 ezer hívük van. Mivel pedig az unitárius egyháznak mindössze 72 ezer híve volt, a katolikus egyházat pedig a konkordátum után egyedül a bukaresti román érsek képviselte a szenátusban, csak egy erdélyi református püspök maradt a magyar püspökök közül a szenátus tagja. További megkülönböztetés volt az az aránytalanság, ami a román és magyar lelkészek államsegélye között állandóan fennállott. A magyar képviselők az országgyűlés előtt számtalanszor rámutattak arra, hogy főként a családos református és unitárius lelkészek csak egyharmadát kapják az ortodox lelkészek illetményének, és az unitárius püspök kevesebb államsegélyt kap, mint egy parlamenti ajtón álló, emellett a román egyházakat az agrárreform még földhöz is juttatta, a magyar egyházak földbirtokainak viszont háromnegyedét elkobozták. A román nemzeti egyházakat különben az államhatalom a románosítás eszközének használta fel, és megindult az állítólagosan román eredetű magyaroknak a román nemzeti egyházakba való beterelése, akik a hatalmi nyomásnak nem tudtak ellenállni és engedtek az erőszaknak. A híveiket védő magyar lelkészekkel szemben pedig annyira eldurult a hatósági közegek bánásmódja, hogy a kisebbségi törvényben kellett megtiltani a közigazgatási szerveknek az istentisztelet kérdéseibe való beleszólást. A hatósági közegek erőszakoskodásait, a gyülekezési jog korlátozását, az agrárreform törvénynek a kisebbségi egyházakra nézve sérelmes végrehajtását egyébként egy amerikai felekezetközi bizottság is megállapította. Az a két kötet, amelyben tapasztalataikról beszámoltak, The Religious Minorities in Transylvania és Romania 10 Years After 1925 és 28-as kiadású könyvek, az ország világ előtt megmásíthatatlan bizonyítékot szolgáltatott a demokratikus Románia vallási kisebbségeivel történő bánásmódjáról. Oktatás. Az erdélyi magyarság kisebbségi küzdelmeinek egyik legszomorúbb fejezetét képezi az a két évtizedes harc, amit egyházaink és politikai képviseletünk a magyar iskolák érdekében folytatott. A kisebbségi szerződés előírta, hogy Románia kisebbségi állampolgárainak jogukban áll iskolákat létesíteni, azokra felügyelni, és ott nyelvüket használni és vallásukat gyakorolni, sőt a kisebbségi iskoláknak arányos részt kell biztosítani az állami és községi költségvetésben iskolai célokra előirányzott összegekből. Végül a székely és szász kisebbségnek a román kormány vallási és tanügyi kérdésekben helyi önkormányzatot fog engedélyezni. Ismeretes, hogy a békekonferencián Bratianu Ionel megtagadta a kisebbségi szerződés aláírását, és utána lemondott a kormányelnökségről. Rövid időn belül azonban ismét ő került uralomra, és így ráhárult volna az a feladat, hogy a szerződést végrehajtsa. Erről természetesen szó sem volt, miután a nagyhatalmak elismerték Románia területi igényeit. Bratianu kitűnő munkatársat kapott Angelescu Constantin orvosban, aki sovinizmusától hajtva tervbe vette az egész oktatásügy államosítását és románizálását. A liberális kormány abból a meggondolásból indult ki, hogy a kisebbségeket csak úgy tüntetheti el, ha megakadályozza azt, hogy nemzeti öntudattal rendelkező új magyar nemzedék nőjön fel Romániában. A hatalomváltozás után a magyar állami iskolákat mind átvette a román állam, és legtöbbjébe bevezette a román tanítási nyelvet. Angelescu azzal kezdte munkáját, hogy bevezette az állami tantervet a magyar felekezeti iskolákba, és elrendelte, hogy a román nyelvet, irodalmat, történelmet és földrajzot román nyelven kell előadni, ami által magyar hitvallásos iskolák nem csak kétnyelvűvé váltak, hanem megfelelő képesítésű magyar tanerő hiányában az egyházak kénytelenek voltak román tanerőket is alkalmazni. Nem sokára azután beterjesztette az állami elemi oktatásról szóló törvényjavaslatát 1924. július 26-án. E törvénynek két fő rendelkezése közül az egyik előírja, hogy azok a román származású polgárok, akik anyanyelvüket elfelejtették, gyermekeiket csak román előadási nyelvű iskolába járathatják. Innentől kezdve egy kis származáskutatás és névelemzés, és már is a nyelvét és kultúráját elfelejtett románokra lehetett bukkanni a magyarok között. A másik nevezetes szakasz a 159-es paragrafus, mely a kultúrzóna létesítéséről intézkedik. Eszerint azok a tanítók, akik nem a később említendő 20 kultúrzónás megyéből származnak, és kötelezik magukat, hogy a megyék területén legalább 4 évig fognak szolgálatot teljesíteni, működésük idejére 50%-os fizetésemelést, külön jutalmat, valamint földet kapnak, ha itt telepednek meg. A 20 kultúrzónás megye között volt Csík, Udvarhely, Háromszék, Maros-Torda és Torda-Aranyos is, vagyis az a terület, amelyen a közoktatást a székely önkormányzatnak kellett volna ellátnia a kisebbségi szerződés értelmében. E rendelkezés alapján elárasztották a székelyföldet román tanítókkal, akik ott a román kultúra helyett az analfabetizmus előharcosai lettek, mivel sem a tanulókkal, sem a szülőkkel nem tudták románul megértetni magukat. Az állami és felekezeti oktatás közötti harc mindvégig egyenlőtlen erők küzdelme volt. Az állami iskolák személyi kiadásait a kormányzat viselte, viszont a magyar egyházak iskolái csak az 1921, 29 és 39-es években részesültek némi állami finanszírozásban. A községeknek költségvetésük 14%-át kulturális segélyezésre kellett fordítaniuk. Ez az összeg elvileg arányosan osztandó fel az állami és egyházi magániskolák között. Az utóbbiakat azonban rendszeresen mellőzték, és az egész apanást az állami iskolának adták. De nagyon gyakran még be sem irathatták felekezeti iskolába gyermeküket a magyarok, mert a tanügyi rendelkezések szerint a felekezeti iskolába csak az iratható be, akinek a szülei erről írásbeli nyilatkozatot adnak, amit az állami iskola igazgatójának kellett láttamoznia. Utóbbi pedig természetesen arra törekedett, hogy a tanulókat a maga iskolájába terelje, és így a leglehetetlenebb ürügyekkel akadályozta meg azt, hogy magyar gyermekek magyar felekezeti iskolába járhassanak. Így az 1930-31-es iskolai évben a magyar tankötelesek 57,6%-a román előadási nyelvű állami iskolában tanult, és ez az arány a bécsi döntésekig állandóan romlott. Mindez történt az alatt, míg picire zsugorodott országunkban gróf Klebelsberg Kuno a következőt mondta. Olyan ország még nem volt, amely azért ment volna tönkre, mert kulturális célokra áldozott. És pár évtizeden belül Nobel-díjasok sora támasztotta alá ezt. A Trianon utáni elszigeteltségnek és csüggedésnek a légkörében a magyar református egyházra is jótékonyan hatott Klebelsbergnek a bezárkózástól óvó, dinamikus kultúrpolitikája. Igen széles körben találtak visszhangra a református egyházban is az 1922-es miniszteri székfoglalójának szavai. A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti naggyá. Különösen két területen ismerte fel a protestantizmus hagyományaiban rejlő lehetőségeket. Egyrészt az egyház szervezetből is adódó öntevékenységben, amely főképp a tehetséggondozásban és a kollégiumi rendszerben volt tetten érhető a 16. századtól kezdve. Másrészt meglátta a külföldi protestáns egyházakkal ápolt intenzív kapcsolatokban rejlő lehetőségeket is.
Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy mi ma itt állhatunk előtted. Kérünk, hogy tisztíts meg szívünket és szánkat, hogy teljes valónkkal ünnepelhessünk. Add, hogy fogadalomtételünk őszinte legyen. Áldunk a már megtett útért, szüleink, nagyszüleink, tanítóink oltalmazó szeretetéért. Köszönjük azokat, akik megtanítottak a te nevedre, akik imádkozni tanítottak. Hálát adunk a már megtanult ismeretekért. Kérünk, hogy amikor imádkozunk, legyen bennünk alázat, hogy a válaszodat is komolyan vegyük. Úr Jézus, köszönjük, hogy szeretni tanítottál szavaddal, egész életeddel. Köszönjük, hogy életedet adtad értünk, hogy megváltottál. Szentlélek, Úristen, jöjj és szentelj meg. Adj Istenre tekintő hitet, jövőben néző reménységet, és szeretetet, ami mindent hisz, mindent remél, és soha el nem fogy. Amen.
Hogy néz ki tehát napjainkig végigvezetve a környező országok magyar reformátusságának a helyzete? Napjainkban a Magyarországgal határos 7 szomszédos állam mindegyikében élnek magyar reformátusok. A legkevesebben Ausztriában és Szlovéniában, egy-egy gyülekezetben, a legtöbben pedig Romániában, ahol 2 egyházkerületbe szerveződnek. Sorsuk a II. Világháborút követően a hasonló történelmi helyzet miatt többnyire Magyarországihoz hasonlóan alakult. A szovjet típusú kommunista elnyomást azonban itt gyakran nehezítették a nyelvi és vallási kisebbségből adódó körülmények is. Az ausztriai felsőőri Oberwarti gyülekezetnek történelmileg sajátos szerep jutott, hiszen helyzetéből következően oroszlán részt vállalt a magyar politikai menekültek gondozásában. A Kárpát-medencében ugyanis ez volt az egyetlen olyan református közösség, amelyek a II. Világháború után nem került a kommunista diktatúra fennhatósága alá. Ez a gyülekezet ugyanakkor az egész ausztriai reformátusság megbecsült részévé is vált. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy lelkipásztora közel 2 évtizeden át az egész ausztriai református egyház püspöke volt. A gyülekezetet különösen ismerté tette a Gyenge Imre által kezdeményezett Oberwart konferencia, mely innen indult ki, és több mint 30 éven át a Szabad Teológiai Eszmecsere Fóruma lett Európa Református Egyházai számára. Az egykori Jugoszlávia területén szerveződő magyar reformátusság számára a II. Világháború, valamint az utóbbi időkben a délszláv háborúk jelentették a nagy vérveszteséget. Az itteni kommunista rendszer viszonylag nagyobb szabadságot engedett ugyan az egyházaknak, de az intézményrendszer hiánya, például a saját elképzés hiánya és a nacionalizmus erősödése az egyház életét is megnehezítették. A mesterséges államalakulat szétesésével a jugoszláviai református egyház is több részre szakadt szét. Ezek közül legjelentősebb a szerbiai református keresztény egyház. A kárpátaljai református egyház a II. Világháborúig Csehszlovákiához tartozott. Utána a Szovjetunió részévé vált, majd annak szétesése után Ukrajnához került. Helyzete a többi utódállam egyház részeinél is nehezebb volt. A lelkészek több mint egyharmada már a háború végén elmenekült, sokakat pedig évekre bebörtönöztek, vagy Szibériába hurcoltak. A tétit nem az volt, hogy hogyan tud élni az egyház az elnyomatásban, hanem hogy egyáltalán életben maradhat-e, fennmaradnak-e a legalapvetőbb funkciói, lesz-e református igehirdetés, megmaradnak-e a templomok és a lelkészek. Az ortodox kulturális hagyománnyal bíró Oroszország 20. századi birodalma szinte egyáltalán nem ismerte a protestantizmust, ezért kérdéses volt, hogy kaphat-e bármilyen jogi státuszt a kárpátaljai református egyház. A jogi státuszra itt egészen 1990-ig kellett várni. A mai szlovákiai református keresztény egyház az 1993-ban széteső Csehszlovákiában a II. Világháborút követően élte át legnehezebb időszakát. A világháború után a győztesek oldalán álló ország tiszta szláv nemzeti állam létrehozását tervezte. Ehhez több millió némettől és sok százezer magyartól kellett megszabadulnia. Ennek érdekében a két kisebbséget, az ország lakosságának mindegy egyharmadát kollektíven háborús bűnösnek nyilvánították, megfosztották az állampolgárságától, és kitelepítésükhez megpróbálták megszerezni a nagyhatalmak hozzájárulását. A németek esetében ez teljes egészében meg is történt. Magyarországnak azonban sikerült elérnie, hogy hivatalosan csak az áttelepülni kívánó magyarországi szlovákokkal azonos számban telepítsenek ki magyarokat. A kényszerű lakosságcsere és egyéb intézkedések következtében így is százezres nagyságrendben kellett a felvidéki magyaroknak elhagyniuk őseik földjét. A helyzet megnyugtató rendezésére itt is csak a rendszerváltás után kerülhetett sor, bár a nemzeti kisebbségeket sújtó intézkedésektől ma sem teljesen mentes a szlovák közélet. A lelkészek képzése évtizedeken át elsősorban a prágai Károly Egyetemen történt, újabban azonban a Komáromban működő Magyar Egyetem tölti be ezt a feladatot. Magyarországon kívül ma a romániai református egyház keretei között él a legnépesebb magyar református közösség. Két egyház kerületének munkáját közös zsinat hangolja össze, és közös a lelkészképzésük is a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet keretében. A két kerület története a trianoni békeszerződés után egy időre különböző irányt vett. A monarchia időszakában is meglevő erdélyi református egyházkerület állami elfogadtatásával nem volt gond. Kolozsváron folytatódott a lelkészképzés, és a kerület többi iskolái is, bár a korábbinál erősebb állami ellenőrzés mellett, de végezték munkájukat. A magyar határ mentén kényszerűségből létrejövő Királyhágon melléki református egyházkerület jogi elfogadtatása azonban nehézségekbe ütközött, hiszen gyülekezetei korábban a debreceni székhelyű tiszántúli református egyházkerülethez tartoztak. A két évtizedes egyházpolitikai bizonytalanság a gyülekezetépítéstől és az egyházi iskolaügytől egyaránt komoly energiákat vont el. Az 1948-ban történt kommunista hatalomátvétellel a modern történelem egyik legsúlyosabb egyházüldöztetése vette kezdetét Romániában. 1952-ben, és még inkább 1956-ban számos református és más kisebbségi egyházhoz tartozó lelkészt letartóztattak. Nagy részük az 1964-es évi általános amnestiával szabadult, amikor Románia először kapott kölcsönt az Amerikai Egyesült Államoktól, és a szerződés feltételei közt volt a politikai foglyok szabadon bocsátása is. A történelem azután megismétlődött. A megelőző gyász évtized után jött a csendes, majd az egyre erősödő elnyomás időszaka, és a Ceausescu-féle diktatúra falu rombolási tervei váltottak ki nagy nemzetközi tiltakozást. Az 1989-es fordulat után, melynek egyik jeles előmozdítója Tőkés László volt, újra elkezdődhetett az egyházépítő munka. A jogtanuló elkobzott egyházi ingatlanok visszaadása ma is alapvető kérdés. A nehézségek mellett természetesen folyik a csendes egyházépítés is. A gyülekezeti munka ma már nincs a templomok falai közé szorítva. A helybéli hívek, az anyaországi, a nyugati és a tengeren túli testvéregyházak szolidaritásának és támogatásának köszönhetően kezdenek újraéledni azok az intézmények, ahol a református egyháznevelő diakóniai és missziói munkáját végezheti.
Csodálatos volt. Sejt a haja a Dunán, hát az mindent fölülmúlt. Kis Katinka azt mondta, és akkor én nem a hajón megyek vissza. Jöttek a rokonai.
A koronát megnéztük.
Leültek nagy büszkén a folyosón, nem tudom a ti csoportotok, de ezek mind a szivarozó környékén ott azt mind kipróbálták. A tévéből, amit látnak, hát ez lett valóság.
Milyen érzés volt, mikor jelentkeztek, hogy szeretnének testvériskola lenni?
Meglepődtem a felkérésen, és magyarázgattam, hogy ennél kisfalú, kisiskola. Nem baj, ez nem ez. Tudtam, hogy nagyon szívesen várnak. Nem az, hogy hát Budapesten először, hanem a 90%-uk Magyarországon először volt. És soknak a szüleje se. És úgy elképzelem, hogy majd ha hazamennek, akkor mit fognak ezek elmesélni.
Hát ez nem kis feladat azért. Ugye ott vízumot kell szerezni a szülőknek, sorbálni, stb.
Meg a vízum mellé még engedélyt oktatási osztályról. Tehát ahhoz, hogy kihozzam a gyereket, kétszer kell közjegyzői engedélyt kérni. Akkor mondják a gyerekek nekem, hogy Aranka nénit ismert a közjegyző, mondom, nem ismert, csak a nevemet tudja, tudod, egyik ment, másik ment, és akkor volt olyan, amíg az, hogy alig várom már, hogy mikor megyünk. Úgy el tudtak bámulni, hogy ez az, igen, az, amit a tévében láttuk.
Számomra ez az egész annyira egy ilyen jelkép az egységnek. Katolikus iskola, egy református tanítónő, református gyerekek. Teljesen az egységről szólt, mindenki együtt rámozdult. Erre volna szükség.
Pontosan. Én, amióta itt tanítok, és soha nem éreztem, és soha nem éreztették velem azt, hogy én református vagyok. Úgy érzem, hogy elfogadják a munkámat.
Előbb kicsit úgy meglepő volt. Mikor a gyerekek elmentek hittanórára, tehát ott mi voltunk a történelem órán, és akkor mondták, hogy hittanóra, evangélikus, katolikus, református, jött a református hitoktató, ezek körbefogták, és jaj, a hittanóra is nagyon tetszett.
A határon túli, meg az itthoniak közötti egység, ez létezik. Amire azt gondoljuk, hogy nem létezik, az pusztán a politika. Az egyszerű nép között, a polgárok között ez az egység létezik. Tudok nem egy olyan élő kapcsolatról, akár iskolák között, akár családok között, akár emberek között, ahol ez nem is kérdés. Én nekem, ami biztosan tanulság, hogy azt érzem, hogy a határon túliak sokkal jobban őrzik a magyarságukat, adott esetben mélyebben megélik a hitüket, végtelenül nagy a fogadókészség irányunkban, minden olyan megmozdulásnak örülnek és szívesen fogadják, amit mi itthonról kezdeményezünk.
Ez így van?
Igen, természetesen. Én is mikor mondtam a szülőknek, hogy itt most ez arról fog szólni, hogy magyarok vagyunk és összetartozunk itt. A családokban ezek a gyerekek családtagok voltak, mert én is legszívesebben majdnem mindegyiket úgy szólítottam volna, hogy ez a Gergi apukája, meg mostani anyukája, mert már olyan kapcsolat alakult ki a szülők meg a gyerekek között.
A kirándulás végén föltettünk a gyerekeknek egy olyan kérdést, hogy mondjanak egy-egy pozitív dolgot. Mi az, amit ebbe a pár napban megtudtak egymásról? Egyértelműen azt fogalmazták meg a gyerekek, hogy azt a mérhetetlen szeretetet, amilyen szeretettel fogadták, hiszen nem is tudták, hogy kit fognak fogadni.
Többen azt mondták is, hogy nem büszkén, hogy az én kislányom.
Igen, és ahol 5-6 gyerek volt, akkor ott 6. vagy 7. gyerekként befogadták a családok. Én is határon túli vagyok. Ott születtem Ungváron, és a 70-es évek elején, a legnagyobb kommunista időszakban, mikor a családunk áttelepült, Losonczy Pál, a Magyar Népköztársaság elnöki tanácsa a magyar állampolgárság kötelékébe visszahonosítja. A szüleim voltak valamikor magyar állampolgárok, illetve a nagyszülők természetesen, és minden gond nélkül, a legnagyobb kommunista időszakban, ez volt a dokumentumban, hogy visszahonosítom magyar állampolgárságába a 70-es évek elején. Ma kérdés 2009-ben, hogy ki a magyar, és kinek jár a magyar állampolgárság. Ez a dráma, ez a második Trianon. Egy évig hontalanokként voltunk az országban, akkor adtak egy hontalan igazolványt, és amikor megadták az állampolgárságot ennek alapján, akkor már teljes minőségben magyar állampolgárok voltunk. Ebbe az a döbbenetes, hogy én valóban a Szovjetunióban születtem magyarként, és a családi kapcsolatok révén a gyerekek megkapták a magyar állampolgárságot.
De ennek ellenére mondtad, hogy a magyar közhangulat azért akkor sem volt annyira rózsás.
Persze. A közhangulat az lehet, hogy most egy kicsit az enyhült. 5. osztályban, amikor bekerültem, akkor a gyerekek leruszkiztak. Tehát nem a gyerek volt a hibás ezért, mert nem tudták a gyerekek, hogy én miért tudok ilyen szépen magyarul beszélni, ha egyszer orosz vagyok, vagy szovjet vagyok. És akkor volt egy nagyon kedves énektanárom, aki viszont felvidéki volt. Pontosan átérezte, hogy mit érzek én. Behozott ez a 70-es évek eleje, ugye behozott egy nagy Magyarország térképet az egyik órára, föltett a táblára, és elmagyarázta a gyerekeknek Trianont. És én akkor döbbentem rá, hogy itt a gyerekeknek fogalmuk, de nem csak a gyerekeknek, a szüleiknek sincs fogalma arról, hogy tulajdonképpen mi történt ezzel az országgal. És én akkor határoztam el, hogy tanár leszek, és megpróbálom a sötétséget legalább a magam környezetébe oszlatni. És azóta csinálom a Trianon túrákat, járunk határon túlra, viszem a tanítványaimat, és úgy érzem, hogy ennek nagyon nagy a hozadéka. A mérhetetlen tudatlanságot meg sötétséget ezzel oszlatja az ember. Legalább a környezetbe, ahol én élek és dolgozom.
Hogy néz ki mindez onnan?
Onnan is ugyanúgy néz ki, mert én is nem egyszer utaztam Magyarországon, amikor megkérdezték, hogy hol tanult meg ilyen szépen magyarul. Hát válaszoltam, hogy ugyanúgy, mint itt anyámtól, és magyar iskolát végeztem, magyarul érettségiztem, tehát nekünk ez a természetes. Szóval és utána úgy fáj a pont, hogy hopsz, hát Munkács, meg Nagyszőlős, meg Ungvár. Hát ez nem lehet kérdés, hogy hol tanult meg, ha mondom, hogy Nagyszőlős környékéről vagyok.
A református egyház mennyiben tud összekötő kapocs lenni határokon túl?
Tehát nálunk is egy fiatal lelkész van, aki tényleg ebben nagyon sokat dolgozik, és most ő is gyerekeket a nyáron szeretne Szeged környékére elhozni, tehát szintén így családokhoz.
Tapasztalatom szerint azért, akik az egyházi közösségekhez tartoznak, azért ez egy nagyon katalizáló erő, tehát tényleg sokkal több a határon túli kapcsolat.
Feltétlenül. Feladata is az egyháznak, hogy ebben példát mutasson, és hogy követőkre találjon.
Sokszor úgy érzem összeroskadom, többé nem lesznek jó és szép napok. Nem süt rá napsugár, nem lesz többé tél se nyár. Lelkem terhével egyedül vagyok. Éjszakán készített. Csak ott lesz nyugtot és békességet. Ez az út a kereszt, ahol Isten szent fia minden emberért életét adta. Még ma
egyesek már megint Isten miatt aggódnak, pedig lenne valódi okuk is. Az országgyűlés pénteken tárgyalta azt az emléktörvényjavaslatot, amelyet a trianoni békediktátum aláírásának emlékére terjesztett elő a Fidesz-KDNP frakció. A törvény lényege nem váltott ki komoly vitát, de annak az első mondata beindította a harcot. Mondat így hangzik: mi, a Magyar Köztársaság országgyűlésének tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, és azok, akik a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészéért, az alkotmányban rögzített felelősségünk jegyében, a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, 1920. június 4-én aláírt békediktátumra emlékeztetve a következő törvényt alkotjuk. Következik a törvény. Ez az a mondat, ami az MSZP frakciónak, az LMP-nek és jó néhány hozzájuk köthető szervezetnek, például a Társaság a Szabadságjogoknak, a TASZ-nak nem tetszett, mivel Istenre és a hitre utalással kezdődik. Az aggodalom addig fajult, hogy a Facebook közösségi portálon csoport alakult Vegyék ki Istent a törvényből címmel. Eddig 1190 ember gondolta úgy, hogy egyetért ezzel a kezdeményezéssel, és csatlakozik hozzá. Az Isten miatt aggodalmaskodók a kommentekben sokszor fröcsögő hangon szívnak mindent, ami a hithez és Istenhez köthető. A kritikák lényege valami ilyesmi. Amennyiben egy törvény Istenre utal, akkor potenciálisan magában hordja annak a lehetőségét, hogy a törvényalkotó valamelyik egyház által meghatározott isteni értékekhez próbálja megigazítani a törvénytartalmát. Így előállhat egy olyan helyzet, hogy a törvényalkotás során bármikor voltak éppen vallási hittételekből fakadó törvényi előírásokat is foganatosítanak. Az aggodalmaskodók idézik az alkotmány egyik cikkelyét, amely szerint a Magyar Köztársaságban az egyház az állandó elválasztva működik. De elfeledkeznek az azt megelőző két cikkelyről, melyek így hangzanak. A 60-as paragrafus első cikkelye. A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. Továbbá a második cikkely. Ez a jog magában foglalja a vallás, vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását, vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján, vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal, együttesen, nyilvánosan, vagy magánkörben kinyilváníthassa, vagy a kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa, vagy taníthassa. A Trianonról szóló törvénynek semmi köze a hithez, az egyház és az állam összemosásához. Ez Trianon emlékéről szól. Az Istenre való utalás pedig azokra a képviselőkre vonatkozik, akik hisznek, és senki másra ebben az országban. Ők pedig alkotmányos joguknál fogva kinyilváníthatják és gyakorolhatják hitüket, legyenek akár az országházban, vagy bárhol máshol. Nem hozhatnak olyan törvényt, amely sértené az állam és az egyház szétválasztását, de egy ilyen törvény felvezetőjében utalhatnak saját egyéni hitükre. A szöveg ugyanis nem jelent mást, mint a következőt. Mi, akik ezt a törvényt megszavazzuk, kétfélék vagyunk. Hívők és nem hívők. De legyünk is bármilyenek, úgy gondoljuk, Trianont még 90 év után sem tudta teljesen feldolgozni a magyarság. Így a törvény lényegéhez semmilyen köze nincs a hitnek, az nem sérti az alkotmányt. De aki megvonja egy a nép által előre tudottan hívőként megválasztott képviselőjogát, hogy kinyilvánítsa vallásos hitét, az bizony megsérti az alkotmányt. Nyilván furcsa lenne, ha minden törvénynél lenne ilyen felvezető, de ebben az esetben indokolható és el nem ítélhető. A magát nagyon is jogértőnek tartó TASZ, aki ennek az egész szégyenletes támadásnak az élére állt, tudhatná, hogy az állam és egy parlamenti képviselő nem azonos. Egy képviselőtől még a parlamentben sem lehet megvonni a jogot, hogy kinyilvánítsa a vallásos hitét, mert ezzel alkotmányos jogát gyakorolja. Ha egyesek ezt megtagadnák tőle, a TASZ-nak fel kéne lépni ezek ellen. Ebben az esetben önmagával szemben. Az eset újra rávilágít a régi problémára. Miért nem zavar egy hívőt, ha valaki kinyilvánítja, hogy nem hisz, és miért zavar egy ateistát mások hite? Miért kell a mai végtelenül hit és Isten nélkül világban is ennyire rettegni azoktól, akik hisznek? Mitől aggódnak ezek az emberek? Nem Isten miatt kell aggódni, hanem azért, amit az emberek elrontanak a világban. Ami az elmúlt évtizedekben történt Magyarországon, azt mind az emberek tették, és nem a hit nevében. A végeredményt láthatjuk. Eddig volt okunk az aggodalomra. Miért kezdenénk épp most aggódni, amikor legalább elvileg van esély a javulásra? Őszintén ígérhetjük, ha Isten nevével visszaélve valamilyen törvénytelen vagy embertelen dolgot akarnak elkövetni, mi leszünk az elsők, akik felszólalunk ellene. Kovács Tibor és Mácsai Kornélia, 2010. május 23-a.
Ugye más lenne az élet, ha a szétszakadt családok újra egymásra találnának. együtt többre mehetünk. Május 22-én egységesül a történelem által szétszakított Magyar Református Egyház. Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és az Anyaország reformátusai. Összetartozunk. Hozz te is egy marékföldet Debrecenbe, a reformátusok hálaadó ünnepére. Tarts velünk! Május 22-én, pinteken délután, egyszerre kondul meg a Kárpát-medence összes református templomának harangja. Így köszöntjük az egységes Magyar Református Egyházat. Példát mutatunk a világnak.
Ez a nap, 2009. május 22-e, egészen biztosan azon napok közé fog tartozni, amely a magyar történelem első oldalára kívánkozik. Debrecen városa jó néhány ilyen eseménnyel feliratkozott már erre a képzeletbeli könyv első oldalára. Vannak ugyan nehéz idők, szétszakíthat bennünket Trianon, időlegesen akadályok gördülhetnek a nemzet egysége elé, fájdalmas lehet az 5 évvel ezelőtti december 5-e, de végül is a jó mégiscsak legyőzi a rosszat. Debrecen annak idején, közel 500 éve, amikor Magyarország veszni látszott, a török legyőzött bennünket Mohácsnál, nem várat épített, nem is volt hova. Nem hadsereget szervezett, nem volt mire, hanem megalapította a református kollégiumot, felírta a homlokzatára, hogy hinni kell és dolgozni, és meg vagyunk mentve. Önmagunknak, a magyar jövőnek és az Úrnak. Egy olyan zászlót csináltattunk, és adunk át a református egyházaknak, amely erre a napra fog emlékeztetni bennünket. Így köszöntjük a Kárpátaljai Református Egyházat, a Tiszáninneri Református Egyházkerületet, a Tiszántúli Református Egyházkerületet, az Erdélyi Református Egyházkerületet, a Királyhágó melléki Református Egyházkerületet, a Református Keresztény Egyházat Szerbiából, a Dunántúli Református Egyházkerületet, a Duna melléki Református Egyházkerületet, és köszöntjük a Szlovákiai Református Keresztény Egyházat.
Nagyon szépen köszönjük, polgármester úr, szereteteljes szavait és ajándékát.
Tájékoztatom a zsinatot, hogy az alkotmány szerint a zsinat tagjainak száma 120. A Szlovákiai Református Keresztény Egyház 10 helye az előzetes ratifikáció hiánya miatt jelenleg betöltetlen. Ők tanácskozási joggal vesznek részt ülésünkön. Az alkotmányozó zsinat üzenete. Isten iránti hálával adjuk hírül, hogy ma, 2009. május 22-én a magyarországi, kárpátaljai, délvidéki, erdélyi és partiumi részegyházak aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Hisszük, hogy a magyar reformátusság összefogása Jézus Krisztus egyetemes egyházának egységét és hiteles bizonyságtételét szolgálja, melynek mindnyájan tagjai vagyunk. Krisztus a jövő, kövessük együtt őt.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség, a viszonthallásra!